Halas Rádió 153 lélekmód Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Mai magazinunkban vendégem itt a stúdióban Kolarics Gábor, köszöntelek szeretettel.
Én is köszöntöm a hallgatókat, szia!
Elmúlt hónapban beszélgettünk a filmekről, és már akkor megállapodtunk abban, hogy folytatni fogjuk a beszélgetést. Sokan ismernek téged, aki nem, az tudhatja rólad, hogy a Bibó István Gimnázium rajz és vizuális kultúra média tanára vagy, 4 gyermeked van, illetve én is tanítok, úgyhogy ennek apropóján azt beszéltük meg, hogy egy kicsit a kommunikációról, egymás megértéséről, a vitakultúráról, hogyan tudjuk egymást meggyőzni, esetleg kamasz gyermekeinket meggyőzni egy számunkra jónak vélt lehetőségről, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Leszögezzük rögtön, hogy nem vagyunk szakértők, illetve ugyanakkor nagyon sokat tapasztaltunk már az életben, hiszen te is tanítasz. Hány éve is?
Hát több mint 25.
Ó, azért ez nem kevés idő. Én is már a 23-on felül vagyok, és hát mindannyiunknak vannak gyermekei. Tehát főként a tapasztalatainkra fogunk építeni. Mi jut eszedbe, hogyha így első felütésként a kommunikációról, egymás megértéséről, meggyőzéséről beszélgetünk?
Ez a feleségem, aki azt szokta mondani, hogy én nem tudok meghallgatni másokat. Tehát abszolút a családban jelentkezik már ez a probléma, hogy milyen nehéz ez.
Erről az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen nagyon sok jó szakkönyvet is lehet olvasni ezekről a dolgokról, és ami talán szerintem a legegyszerűbben ennek a vázlatát, hogy hogyan értjük meg egymást, vagy nem értjük meg egymást, hogyan beszélgetünk, vagy nem beszélgetünk, az a Gordoni dolog. És ennek három lába van, amiről majd azért beszélgetni fogunk az első, pont amiről beszéltél, tehát hogy az értő figyelemnek nevezi. Tehát akkor ez már nem mindig működik, úgy tűnik.
Igen, tehát amikor az ember önmagával van tele, lehet, hogy nem tud annyira befogadó lenni. Tehát a saját problémáink, azt a hálót, amit mondjuk a személyiséget, amiki hálóval modellezünk, mind a hálónak minden kis pontján, rácspontján ott van, annak a problémák behálózzák, és az minden idegszálunkat lekötik, akkor nagyon nehéz figyelni. Erről szerintem úgy nem annyira tehet az ember. Ezt hozzuk.
Hát igen, és főleg, hogyha arra gondolunk, hogy ma hihetetlen tempóban élünk, hogy szinte csak a lüktetéssel tudnánk jellemezni, hogy ilyen gyorsasággal zajlanak a körülöttünk lévő események, amikbe dönteni kell és már cselekedni, ami egyébként egyáltalán nem jó, akkor még inkább kicsit lehetetlenné válik ez az odafigyelés. Ugyanakkor azt mondja, és teljesen nekem személyes tapasztalatom, hogy nem működik enélkül. Általában, amikor kommunikálunk, akkor mindig van az, aki valamit el akar mondani. Miben tud segíteni a partnere? Hogyan lehet? Mert mondtad, hogy ez nagyon nehéz, de mégis.
Hát például ebben, hogy felhívja a figyelmemet arra, hogy van nekem egy ilyen dolgom is, hogy ne csak beszéljek, hanem figyeljek is. Tehát nekem a tanítás is nagyon jó gyakorlat olyan szempontból, hogy észreveszem időnként, hogy mennyire nem veszem észre a diákjaimat. Tehát, hogy néha úgy leesik a tantusz, hogy a mondani valomra, magamra koncentrálok, a saját gondolatmenetemben járok, és néha egy diák úgy nagyon okosan kimozdít egy kérdéssel, kizökkent, és arra kényszerít, hogy most figyeljek valami másra rájuk. És ez nagyon jó. Hát a feleségem meg ugye közli velem, hogy neki is van mondani valója, és ezt én sosem tartom fontosnak. És akkor, amikor ilyet hallok, akkor el kell rajta gondolkoznom. Hogy nem, azért nem csak 25 évet tanítok, hanem körülbelül ennyi idő óta vagyok házas is. Tehát ezeken azért mélyen el kell gondolkozni az embernek, hogyha nem megy magától, akkor bizony ahhoz, hogy a kapcsolatban egyensúly legyen, tudatosan kell rá törekedni. Tehát akkor ezt tanuljuk.
Hát így legyen. Egyébként végtelenül logikus mindaz, amit ez az értő figyelem, tehát, hogy kiüresítjük magunkat. Tehát, hogyha elképzelünk egy edényt, ami már tele van vízzel, ugye mi és a gondolataink, abban aztán hiába csurgatnak bármit. Tehát ez a kiüresítés és odafigyelés, ez talán szerintem az egyik legnehezebb része a kommunikációnak. Minden más ehhez képest szerintem könnyebb, mert be lehet látni, főleg, ha valaki intelligens. De ez egy hatalmas önfegyelmet igénylő dolog.
Igen, tehát amikor, ugye nem véletlen találták ki az italt, egyszer azt olvastam, hogy ez a vesére hatnak az italok és a kapcsolat szerve, tehát hogy ez most ne vegyék készpénznek a hallgatók, ezt valahol olvastam, de úgy tetszik, mert tényleg amikor leül az ember egy társaságban, vagy valakivel, akkor főznek egy teát, vagy vagy isznak egy italt, megkínálják egymást, és akkor ezzel megindul egy kommunikáció, egy kapcsolat, és azt hiszem, hogy ez segíti azt a fajta ellazulást, amihez ugye ezer szállal kötődünk a saját egónkhoz, énünkhöz, és talán egy-két szállal tudunk kapcsolódni akkor a másik emberhez, anélkül, hogy rátelepednénk, anélkül, hogy a gondjainkat rögtön rázódítanánk, hanem egy kicsit nyitottabbakká tudunk válni.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kolarics Gáborral a kommunikációról és annak az optimális jó működéséről. Maradjanak velünk!
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Kolarics Gáborral, aki rajz és vizuális kultúra tanára a Bibó István Gimnáziumnak, és 4 gyermek apukája. Mindezt csak azért mondom el, mert a kommunikációról fogunk beszélgetni, és nyilván aki egy tanítási közegben van több mint 25 éve, és 4 gyermekkel családban él, akkor hihető, hogy a kommunikációban minden szempontból gyakorlata van. Lehet, hogy nem éppen csináljuk még tökéletesen, de gyakorlatunk van benne. Ugye ott tartottunk, hogy például érdemes inni folyadékot, inni teázni, hogyha beszélgetünk, hiszen az segíti egy kicsit a megnyílást, az egymásra hangolódást. Éppen teáztunk is a riport előtt. Volt idő megérkezni. Ugye arról beszélgettünk az első blogban, hogy ahhoz, hogy jól tudjunk egymással kommunikálni, beszélgetni, az egyik legfontosabb alap, hogy legyen, aki hallgat, legyen, aki odafigyel. Mert ha mindannyian csak a bennünk lévő zakatoló feladatokat, gondolatokat mondjuk, akkor abban sok minden van, beszéd lesz, csak egymás megértése zéro. Arról is beszéltünk, hogy ez önfegyelmet igényel. A diákok között mennyire jellemző, ha látod őket egymással beszélgetni, hogy képesek erre?
Hát erről kevesebb tapasztalatom van. Én látom, hogy társalognak, el vannak, de olyat is nagyon sokszor látok, hogy ott ülnek egymás mellett, mind a kettő a mobiltelefonját nyomogatja, nézegeti rajta az üzeneteit. Tehát az elszigetelődésre is látok példákat, meg a felhőtlen együttlétre, az egymásra találásra, a tartós barátságra. Szóval azért a gyerekek között minden előfordul. Engem leginkább mindig az zavar, és ezt szóvá is szoktam tenni, ha egymás társaságában előveszik a telefonokat, az zavar. Ezt szóvá szoktam tenni.
Megértelek, én is ritkán tudok elmenni emellett, egyfajta tiszteletlenségnek érzi az ember. Tehát, hogy én nem vagyok annyira fontos, hogy itt vagyok testi valomba, mint a telefonon jövő üzenet.
Igen, hogy nem egymással vagyunk, hanem itt, ami valahol máshol vagyunk lélekben, nem veszünk részt abban a helyzetben, amit felkínál nekünk az adott pillanat, hogy ott van mellettünk valaki, akivel most beszélgethetnék is, kérdezhetnék tőle valamit, érdeklődhetnék felőle. Ez tényleg szomorú, ha ez nem valósul meg.
Érdekes kérdés ez, mert ugyanakkor én azt látom, voltak vidéki diákok, akik nagyon nehezen tudtak kapcsolatot teremteni a társaikkal, pont a busz már ment, reggel jött, és ugye, hogy kinyílt ez a nagy falu, a régen Iviv, most Facebook, egy csomó új kapcsolata lett. Tehát nyilván rengeteget elvesz, és hogyha személyesen ott vannak a barátaim, akkor nem érdemes elővenni, mert illetlenség, és sokkal jobb személyesen beszélgetni. De ugyanakkor megnyitott egy új teret is, én azért azt látom.
Hát igen, én mondjuk nem annyira tudok mit kezdeni a Facebookon, nem annyira használom, de azt én is látom, hogy intenzíven használják a diákok, tehát ez a korosztály, és hogy mire ilyen rövid, hogy mondjam, ilyen reflexiókat adnak egymásnak különböző dolgokra, tehát úgy látom, hogy mintha egy véleményműfajt ápolnának ezzel, tehát hogy kinek miről mi a véleménye, de mintha nem menne ez úgy mélyebbre. Mert szerintem ahhoz forma kell, tehát hogy mondjam, ahhoz például írni kell, vagy esetleg kell hozzá egy ilyen szituáció, mint amiben mi vagyunk, hogy most beszélgetünk egymással, hogy az ember gondolkodjon. Tehát, hogy nem csak egy gyors reakciót adok, egy like, vagy egy mit tudom én mi, hanem elgondolkozom azon, amit a másik mond, komolyan. És esetleg írok 5 sort. Ez szerintem ritka, tehát ilyen egysoros kis valamikben kommunikálnak. És ez szerintem, hogy felszínesebbé tesz, vagy nem tudom.
Lehet, hogy nem
ez a jó szó, hogy felszínes, hanem inkább tömegessé teszi a kommunikációt, és ezért sokakkal vagyok egyszerre együtt szinte, de szerintem ilyen körülmények között nem nagyon lehet valakire odafigyelni, pedig ő segíthet nekem abban, hogy tükröt tart, hogy önmagamat is felismerjem, vagy megismerhessem.
Ez biztos, hogy így van egyébként. Ugye arról beszéltünk, hogy a hallgatás, az értő figyelem, a kommunikáció alaplába, mert hogyha nem figyel az egyik partner a másikra, tehát kicsit kiüríti magát, a saját gondolatait, akkor nem tud figyelni. Mondjuk ez egy Facebookos, rövid, egy-egy mondatos kommunikációban nehezen tud megvalósulni, mert ugye az nem válasz, hogy nem válaszolok. Mint hogy élőben figyelek rád folyamatosan. Tehát ez a fajta kommunikáció nehéz. Ugyanakkor nem nagyon érzik magukat egyedül, ez nagy előnye mondjuk egy elszigetelődésre képes gyereknél, hogy mégis azért mindig egy kis csoportban érezheti magát.
Biztosan így van, de hogy folytassam azt a gondolatot. Tehát amikor én lehetőséget kapok arra, hogy megfogalmazzam azokat a dolgokat, amik engem tényleg foglalkoztatnak, nyomasztanak, problémát okoznak, ahhoz nem elég egy ilyen oda-vissza játszós kommunikáció, tehát ahogy írok, válaszol, hanem tényleg kell valaki, aki meghallgat. Ugye Fligav Benedeket már múltkor emlegettük a filmmel kapcsolatos beszélgetésben. Ő azt mondta az egyik filmje után, amiben emberek beszélgetnek, ez a Rengeteg című film, tehát ezek párbeszédekből álló jelenetek, és azt mondta, hogy a beszélgetésben történik meg minden, a legfontosabb dolgok, és a beszélgetések aszimmetrikusak. Tehát lehet, hogy úgy kezdődik, hogy oda-vissza, de aztán megborul, és tényleg akinek fontosabb mondani valója van, az elkezd beszélni, és monológ lesz belőle. De fontos, hogy ezt valaki értően meghallgassa, akkor használ annak is, aki mondja. Ha ezt nem érzi, akkor valószínűleg elhallgat. És akkor magának sem tudta kimondani, megfogalmazni. Mert valójában a másik ember abban segít, hogy mi kimondjunk dolgokat, megfogalmazzunk dolgokat, mert senki nem szeret magában beszélni.
Ez így van. Erről fogunk hamarosan beszélgetni, egy kicsit vitatkozásnak fogjuk hívni, de ki fogjuk bontani, hogy ez nem egymás legyőzését jelenti. Maradjanak velünk!
Halas Rádió 153 lélekmód Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket a kommunikációról Kolarics Gáborral. Arról beszélgettünk, hogy a vita, és erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet jól megélni egy vitát, amikor nem egyezik a nézőpontunk. Hogyan?
Én nem vagyok a legjobb vitázó, mert elragadnak az érzelmeim általában.
Ez ritka egyébként férfiaknál, ők inkább hideg ésszel szoktak érvelni.
Én úgy látszik, más vagyok. Tehát azt tapasztalom magamban, hogy agresszív vét tudok válni, és ellentmondás nem tűrővé sokszor a vitáimban, és ezt úgy, hogy mondjam, hogy meg is jegyzik emberek, és úgy szoktak ilyeneket mondani, hogy nem lennék a feleségem, hasonlók. De azért általában az van, hogy elfogadják ezt a természetemet, mert talán ha az is átérződik ezekből a vitákból, hogy azért van egy jó szándék, akkor azért ez helyre tud kerülni. Tehát nem vagyok jó vitázó, én tudom, hogy kéne vitázni. Úgy kéne vitázni például, hogy megőrzi az ember a hideg vérét. Tehát amit mondtál az önfegyelemről, tehát szerintem a vita az egy nagyon jó önfegyelmező gyakorlat lehet, és a legtöbb iskolából ez hiányzik, hogy olyan fórumok legyenek, olyan órán, olyan lehetőség legyen, hogy például egy témát ketten megvitatnak a táblánál, tehát nem egy feladatot old meg valaki a táblánál, hanem mondjuk érvelnek.
Ez nagyon-nagyon jó ötlet, már csak azért is, mert például ez egy tipikus hiba, hogy úgy hisszük, hogy az igazság az egy abszolút dolog. Ugyanakkor nézőpontok vannak, hiszen más a belső világunk, tapasztalati anyagunk, tehát látjuk valahogyan, és ezt nagyon-nagyon be kellene gyakoroltatni nekünk magyaroknak, akik ördögökbe, angyalokba tudunk gondolkodni, és ez például nagyon jó terep lenne. Ugye emlegettük a Gordont, aki talán a legtöbbet foglalkozott a kommunikáció jó módjaival, és a második alappillér, amit szokott emlegetni, az, hogy amikor vitatkozunk, más nézőponton vagyunk, akkor ne az a szándék vezessen bennünket, hogy egy abszolút igazság van, és ki győz le kit, ami nagyon sokszor, mint érzelmi attitűd jelen van, hanem hogy keressünk egy jó megoldást. Hogyan látod te ezt?
Hát úgy látom, hogy a személyiségünk jelenik meg a vitáinkban. Tehát amennyi helyet az énünk, az egónk elfoglal bennünk, annyira képviseljük aztán, mint egy bármiről alkotott vélemény formájában ezt. Tehát egyszerűen mennek ezek a hatalmi játszmák folyamatosan az életünkben, státuszjátéknak is nevezik, hol lejjebb vagyunk, hol fennebb, mikor kivel beszélünk, másképp más szavakat használunk, más habitussal állunk hozzá. De a lényeg az, hogy nem nagyon tudunk elvonatkoztatni, tehát az önarcképünk lesz az, amit bármiről gondolunk, tehát most lehet az politika, lehet bármi. Sokszor csak azért mondunk mást, mint a másik, hogy képviseljük.
Hogy én nem az, az vagyok, mint te.
Igen, hogy megkülönböztessük magunkat. Ha ez tudatos, ha erre oda tudunk egy kicsit figyelni, akkor ezt is fel lehet lazítani egy kicsit, és akkor megjelenik a humor.
Igen, az nagyon jó kioldó.
Igen, és akkor mindenki tud önfeledten nevetni ebből a feszültségből, amit az ének összeütközése és hatalmi játszmája okoz. Mindig ajándék egy jó humorú ember. Egyébként a humor a jó kedéllyel is összefügg, tehát hogy ez rendben van a lelke, aki humoros tud lenni. És ő föl is tudja oldani. Nagy ajándék. Tehát amikor hogy milyen magas cél megy már a vita, akkor nagyon jó egy poén, ami az egészet föloldja. Hát ez ritka ajándék, de van ilyen.
A kompromisszum. Tehát, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy mielőtt még bármilyen vitába belemegyünk, ezt nagyon tudatosítani kell magunkba, hogy ez működik, amiről beszéltél. Én azt tapasztaltam magamon, hogy még egy teljesen egyszerű kérdésben is, van is erre egy játék, egy matematikai feladat, amiben nehéz kitalálni a jó utat, és az ember kigondol egyet, attól kezdve köröm szakadtáig védi azt az álláspontot, és kvázi már is összeütközik a másikkal, tehát ez a nyitottságnak a hiánya nagyon jelen van, tehát ez a kompromisszumkészség, hogy azt tudatosítsuk, hogy nem legyőzni akarjuk a másikat, hanem a valóságnak egy darabját pontosabban akarjuk látni.
Hát igen, ez nagyon mély dolog, mert tényleg arról van szó, hogy most a másik emberről mit tartok, mi nekem a másik ember, hogy van jelen az életemben, minek tekintem őt. Tehát amikor megalázok valakit egy vitában, akkor rögtön kifejezem azt is, hogy mennyire tartom őt. És milyen vagyok én, azt is kifejezem, hogy hova teszem magam hozzá képest. Hát ezeknek borzasztó üzenetük tud lenni. Tehát akár családon belül hangzanak el ilyen erős véleménynyilvánítások, vagy amikor valaki ilyen határozottan képvisel egy álláspontot, akár baráti közösségekben is szét tud menni hirtelen a jó hangulat, ha valakiről kiderül, hogy mit tartom a többiekről. Tehát, hogy lenézzük egymást, hogy magunkat felmagasztaljuk, hát nagyon jó parabolái vannak Jézusnak erre, nagyon jó példabeszédei, azt hiszem, hogy lehet ezt egy kicsit kordában tartani.
Mesélj egyet.
Hát amikor ugye, a tanítványok ugye például versengenek, vitatkoznak, vagy kikérik az egyik a másiknak a jussát, és akkor, ahogy Jézus lecsendesíti őket, mindig azzal csendesíti le őket, hogy nézzetek már magatokba. Most miért vagy te több a másik? Na, miből gondoljátok, hogy én fölöttetek állok, én bírótok vagyok nektek? Tehát, hogy ő is leszáll arra a szintre, és egyrészt nem engedi meg nekik, hogy őt maguk fölé helyezzék, és az se, hogy egymást a másik elé helyezzék. Hát most így konkrétabbat most
hirtelen... Ez teljesen jó. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, azt gondolom, ez egy fantasztikusan jó alap lehet ahhoz, hogy egészségesen, nyitottan vitatkozzunk. Maradjanak velünk, tovább folytatjuk témánkat.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Kollarics Gáborral tovább. Kommunikáció, majd vitáról beszélgettünk. Ott hagytuk abba, hogy kell hozzá alázat. Ugye Jézusi példát is hoztál, amikor tanítványokat lecsendesíti, amikor vitatkoznak, hogy ugye a túlhajszolt humanista szemléletben ugye az ember csodás és szabad és nagyszerű, annak a helyretétele az az, hogy igen, én csodás vagyok, de te a társam, mint embertársam, te is csodás vagy. Ezen nyitottság nélkül nagyon nehéz jól kommunikálni. Mi a véleményed erről?
Igen, hát talán ugye még a konfliktusokról nem is beszéltünk, pedig hát a viták azok ezt járják körül, a konfliktusainkat rajzolják ki, és tehát ha van egy konfliktus, akkor nem mindegy, hogy én azt, hogy próbálom megoldani, hogy lesz-e megoldás, vagy pedig benne maradunk. Tehát feloldás nélkül
nincs esetleg... kompromisszum.
Igen, hogy van-e megoldás ezekre a helyzetekre, amikor látszólag kibékíthetetlen ellentétek vannak. És itt jön az, hogy ez egy sokkal mélyebb dolog, mert itt kell feladnom esetleg az álláspontomat azért, hogy közösségben tudjak lenni a másik emberrel, és el kell foglalnom esetleg egy másik nézőpontot. El kell tudnom képzelni, hogy egy másik nézőpontból másképp látszanak a dolgok, mert ha ezt nem fogadom el, akkor valószínűleg oda a kapcsolat.
Meg hát beleragadok abba, hogy nekem igazam kéne, hogy legyen, de nem lesz. És ez igen. Egy elég megbetegítő álláspont tud lenni.
Igen, meg nem segíti az önismeretet sem. Tehát ugye a drámapedagógiában is használják ezt illetve a pszichodrámában, hogy a másik nézőpont is bele kell helyezkednem, tehát átülök egy másik székre, fizikailag is, és meghallgatom, amit imént én mondtam a másiknak, az ő szájából. És innentől fogva az ember nevetségessé is tud válni önmaga szemében.
Egészen másként látja.
Igen, az ilyen gyakorlatok lehet, hogy segítenének az iskolai konfliktus kezelésben is, és van, ahol csinálják is, úgy tudom.
Hát igen, erre egy népmese jutott eszembe, amikor a férj feleség veszekednek, és akkor helyet cserélnek egy napra.
Igen, igen.
Tehát, hogy ez hihetetlen, és a nyitottságról ígérjük is hallgatóinknak, hogy fogunk majd beszélgetni Gáborral tovább. Én azt hiszem, hogy ebben nagyon nagy mínuszaink vannak, nem vagyunk elég nyitottak, és ennek ez az egyik oka többek között, hogy beleragadunk a saját igazságunkba, saját nézőpontunkba. A közélet is sajnos segíti ezt, mert az angyalok ördögök csatája, tehát egy igazság van, azt hisszük, és nem tudjuk azt elfogadni, hogy a valóságot más nézőpontból másként látjuk.
Hát jó, hogy említetted a népmeséket, mert nem hisszük el a népmeséknek, hogy nem a hatalom az, ami üdvözít. Tehát nem az, hogy győzünk minden helyzetben, és uraljuk a másik embert.
És mi vagyunk a hősök.
Hanem az, ha szolgálni tudjuk egymást. Hát Jézus, amikor azt mondja, hogy az utolsó legyen, aki az első akar lenni közöttetek, akkor egyértelműen erre utal, hogy a szolgálatnál nincs magasztosabb. Tehát ha én a másik embert valamiben szolgálni tudom, akkor, és legyen az egy ilyen, például egy ilyen vita, hogy ő rá tudja jönni esetleg, meg tudja fogalmazni a maga álláspontját, anélkül, hogy úgy érezni, hogy le kell engem győznie, vagy rajtam keresztül kell gázolnia. Ezt én is lehetővé teszem számára azzal, hogy odafigyelek, és nem vágok a szavába. Engem egyébként nagyon sokszor azt mondják, hogy mindig belevágok mások szavába. Tehát ezeknek engem segítenek nyilván az önismeretben, és fontosak ezek a megjegyzések. Tehát ilyen, így, ez, az ember így szépen alakulgat, és a legfontosabb, hogy mindig egy közösség részei tudjunk maradni. Az emberi közösség részei tudjunk maradni, mert anélkül semmik vagyunk.
Igen, ez egy borzasztóan fontos álláspont szerintem, amit nagyon mélyen át kell élnünk, hogy nem legyőzni kell a másikat, mert nem én vagyok birtokában az abszolút igazságnak, hanem nyitatnak kell lenni, mert az én álláspontom gazdagítani fog téged, a te álláspontod, gondolataid mindenképpen gazdagítani fognak engem. Lehet, hogy nem fogok egyetérteni velük, de látni és tudni fogom, hogy te hogyan látod ezt a valóságot.
Igen, és hát annak ellenére, hogy vannak tényleg egymást kizáró elvek az életben, és ezek sokszor látványos vitákba torkolva jelennek meg, akár a közéletben, akár az iskolában, akár a családban. Mégis azt mondom, hogy az élet az egy olyan formálásra ad lehetőségeket, tehát megfogalmazzunk álláspontokat, meghallgassunk másokat. Ez olyan, mint egy társasjáték, aminek van egy formája, aminek vannak illemszabályai, és ha ezt tudjuk jól játszani, akkor a személyiségünk is fejlődik, gazdagabbá is válunk, annak ellenére, hogy a kibékíthetetlen ellentétek kibékíthetetlenek maradnak, mégis úgy érezzük, hogy egyensúlyban tudunk maradni, és a kibékíthetetlen ellentétek világában meg tudunk maradni embernek.
Megint egy mese jutott eszembe, ez éppen nem magyar népmese, hogy öt vak bejön a faluba egy elefánt, és az egyik a falu elején a lábát tapogatja körbe, a közepén a falunak az oldalát tapogatja körbe, a harmadik a fülét tapogatja körbe, és nyilván adódik a konfliktus, hogy mindegyik úgy hiszi, hogy pont olyan az elefánt, ami jelen a valóság, hogy egy kicsit így élünk, tehát, hogy kibékíthetetlen ellentétnek látunk gondolatokat, pedig lehet, hogy csak más szemszögből a valóságnak egy más sarkát látja a másik.
Hát igen, erre mondja az ember azt, hogy no comment. Hát a mese annyira szemléletesen mutatja be, hogy milyenek vagyunk, és hogy gondolkozunk, hogy ilyenél jobb példát nem is lehetett volna fölhozni.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, mert egy kicsit a közéletről is fogunk szót ejteni, hogy hogyan hat ránk, rosszul vagy jól esetleg. Maradjanak velünk!
Halas Rádió 153 lélekmód Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Kollarics Gáborral tovább. Ugye arról beszélgettünk, hogy a nyitottságnak nagy gátja a hatalmi játszmák.
Hát igen, és itt jön ez a bizonyos hatalmi játszma. Azokban a közösségekben, ahol most említhetném például, hogy a fogyatékosok között nagyon sok ilyen tapasztalat van, ahol felfüggesztődnek ezek a megszokott hatalmi játszmák, ahol nem érdekes az, hogy ki az első, vagy ki a főnök, vagy mit tudom én, hanem csak emberek vannak, akik kapcsolódnak egymáshoz, ismerik egymást. És semmi, tehát egy fogyatékos nem tudja felfogni azt, hogy mit jelent, hogy valaki nagyobb méltóság vagy kisebb, neki ugyanolyan ember vagy te is, meg a másik, aki esetleg főnök, és ugyanúgy oda megy, mond neked valamit, átölel, vagy szóval tesz olyan emberi gesztusokat. A feleségem révén ismerem egy picit ezt, meg olvasmányélmények alapján, például Jean Vanier könyvei alapján, vagy Henri Nouwen könyvei alapján lehet ezt a világot úgy kitapogatni. Lehet érezni azt, hogy amint fölfüggesztődnek a hatalmi játszmák, rögtön normális élet van.
Ugye már is témánál vagyunk, a közéletet említettük, hogy hatnak ránk a közéletbe zajló kommunikációs stílusok. Hogy látod?
Igen, hát a közélet egy kicsit fájdalmas terület. Azért, mert sokszor meddőnek érzi az ember azokat a vitákat, és érezzük itt lent, hogy nincs közünk ezekhez a vitákhoz.
Nem mert hogy hatalmi szólnak. Játszmáknak tűnnek.
Igen, hatalmi játszmáknak tűnnek, és egy pillanatra sem hajlandók kilépni belőle, tehát tulajdonképpen ez az ő játékuk. Na most kérdés, hogy mi itt a mindennapi életünkben hogy kell, hogy viselkedjünk, milyen tanítást kell, hogy kövessünk, azt a mintát kell-e, hogy kövessük, amit mondjuk látunk a parlamentben, vagy pedig a saját lábunkra kell állni, és tudatosan kicsit másképp kell kommunikálnunk, vitatkoznunk.
Hát igen, a példaadás az egy nagyon fontos dolog, és mindenképpen mintát adnak azok, akik közszereplők, lehet ez természetesen egy tanár is a maga posztján, vagy egy főnök egy munkahelyen. Ez sajnos minta. Most ezekből nagyon nehéz kijönni. Viszont ha ezt tudatosítjuk, hogy nem legyőzni kell egymást, hanem egy adott problémát megoldani, én néha ezt hiányolom akár a politikai közéletből, akár munkahelyeken, hogy nem is jövök rá sokszor arra, hogy mi az alap probléma, mert már azon a szinten zajlik, hogy mit csináltál, ilyen vagy, olyan vagy, tehát egymást minősítik, nem jövünk rá, hogy mi a megoldandó feladat, mert akkor lehet, hogy előre lehetne lépni. Ez a legnagyobb problémája ezeknek a közéleti jelenségeknek, hogy érzi az ember, hogy a hatalomért folyik, hogy ki az okosabb, ki az ügyesebb, nem a problémát látjuk.
Igen, amikor a nyilvánosság elé kerülnek ezek a problémák, akkor már rendszerint úgy találkozunk velük, hogy ki mondta, miért mondta.
Milyen tehát, az, aki mondta.
Igen, milyen az, volt. Aki mondta. Tehát látjuk, hogy személyes ellentétek, tehát igazából ténylegesen
személyeskedés
hatalmi.
Van.
Igen, hatalmi kérdésekről van szó elsősorban, és nem használnak az érvek.
Én üzenet, te üzenet. Még ezzel adósak vagyunk egy kicsit, ugyanis említettük Gordon nevét, aki nagyon jó könyveket írt a jó kommunikációról, eredményes, hatékony és jó ízű kommunikációról, és ebben egy nagyon fontos szereplő az én üzenet, te üzenet. Tehát ha bajunk van valakivel, ugye itt már is a személyeskedésnél vagyunk, akkor nem leminősítjük, hogy ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy, hanem elmondjuk, hogy mit is mondunk, hogyan élette ezt át.
Nehezen. Én is ilyen minősítős vagyok. Beleesem én is számtalanszor abban a hibában, hogy a másik személyét támadom, hogyha valamit rosszul csinál, akkor azt gondolom, hogy nekem akart, az én személyemmel akart valami rosszat tenni, és ezért visszatámadok. És akkor ebből lesz egy nagyon rossz ízű dolog. Azt hiszem, a Gordonnak a módszerét csak nagyon tudatosan lehet alkalmazni, tehát figyelni kell rá külön, hogy most akkor ez az én közlés történjen. Tehát megfogalmazzam a saját érzésemet.
Problémámat az adott helyzettel
igen,
kapcsolatban.
Igen, ahogy engem érint egy helyzet, és ne azzal foglalkozzak, ne minősítsem a másiknak a viselkedését például. Ez a tanításban szerintem kulcsfontosságú. Gyakori pedagógiai probléma, hogy minősítjük a gyerekek viselkedését, és...
Lusta disznó vagy.
Pontosan, igen. Pont fölolvastam nekik egyik nap egy mesét, a lustaságról szólt éppen, és pont ezt beszéltük meg, hogy ugye, ha gyereked lesz, akkor majd azt mond neki, hogy ez most lustaság, ha ezt nem csinálod meg, és ne azt mond neki például, hogy te lusta vagy.
Nekem egyébként otthoni példa jut eszembe, hogy ha nincs elmosogatva, akkor ne azt vágjuk rögtön a gyerek fejéhez, hogy hogy lehetsz ilyen lusta tetű, hiszen itt voltál már 3 óra hosszája, hanem esetleg elmondhatjuk, hogy nagyon rossz nekem úgy hazajönni, hogy térdig állok a mosogatni valókban. Ez tényleg nagyon nagy
óriási
tudatosság.
Óriási különbség. És ez hatni szokott, mert az empátiát hívja elő. Tehát a másikból egy olyan személyiségrészt hív elő, ami elgondolkodik és segít. Tehát gondoskodni kezd, és nem az agresszort hívjuk le.
Hát igen, mikor engem valaki lustának minősít, én rögtön támadni fogok, és védekezni kezdek. Eszembe se jut, hogy empatikusan segítsek a
igen,
te problémáidon.
Igen, a támadásra a védekezés a válaszreakció, ennyi.
Azt gondolom, nagyon sok részét érintettük ennek a kommunikációnak, ez egy nagyon fontos terület, kívánjuk a hallgatóknak, hogy sikeresebben és örömmel telibben járjanak ezen az úton, igyekszünk mi is erre. Viszont megígérjük, hogy a nyitottságról, mint talán az egyik legfontosabb belső lelki hozzáállásról fogunk beszélgetni Gáborral hamarosan. Köszönöm, hogy itt voltál.
Viszontlátásra, szia!